Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Béri László Renátó karmelita szerzetessel Vámosi Eszter beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mai stúdió vendégünk Béri László Renátó karmelita szerzetes atya. Köszöntünk a stúdióba.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Egy kicsit, hogyha mesélnél az életedről, honnan, mikor, hogyan indultál? A legeslegelejétől kezdjük. Hol születtél?
A legeslegeslegelejét, hát akkor nem kell túl sokat visszamenni az időbe, bár nekem úgy tűnik, hogy ez most már eléggé soknak számít az én saját szemembe, hiszen idén júliusban már a harmadik X-et fogom átlépni, de hát tudom, hogy ez még mindig az alsó határ. 1984-ben születtem július 13-án Kazincbarcika városában, de csak azért ott volt a kórház, igazából én ózdi vagyok, családom is Ózdon élt és él mind a mai napig, tehát az a város nekem a szülőváros és az otthonom továbbra is. Ott születtem, és igazából a 19 éves koromig ott is éltem végig családommal. Általános iskolába, középiskolába is ott jártam. 20 éves voltam, illetve 19, amikor beléptem a karmelita rendbe, és Budapestre felköltözvén, hát megváltozott gyökeresen ez az életterem.
Kicsit mesélnél a családi hátteredről, hogy nem hogyan jött ez az Istennel való kapcsolat, a hit megismerése, nem tudom, hogy családi gyökerekből, vagy teljesen máshonnan, az életei különböző szakaszáról, a jelzőpontokról, akik vezettek.
Elég egyszerű történetem van ezzel kapcsolatban. Tehát az én, mondom így, hogy megtérésemnek és hivatásomnak a története elég ilyen egyenes vonalú, egyszerű. Nincs benne sok olyan nagy különlegesség, amiről úgy tudnék beszélni, hogy na most ez egy igazán ilyen nagy. Inkább egy egyszerű történet, bár azért szép és mély történet. Talán családom nem hívő, egy nem vallásos családból jövök, ami ugye egyszerűen annak köszönhető, hogy ugye Ózd, Borsod megye ugye nem a leghívőbb területek közé tartozik, mondjuk így, és szüleimet nem nevelték ilyen módon, és ők sem neveltek engem így hívő módon, ám bátor mindig hozzá kell tennem, hogy attól még a nagy bensőséges gyöngét szeretetnek a légköre az mindig ott volt a családunkban. Tehát a hit, mint olyan, az így kimondva nem volt, de a szeretet az mindig. Tehát, hogy engem bensőségesen szerettek és szeretnek, az mind a mai napig ott van. Ilyen légkörben nőttem fel. Ezt a vallásos világot meg úgy tiszteltük, hogy hát jó, hát vannak emberek, akik oda járnak. Ugye, emlékszem is, hogy láttuk ott a apukámmal, ott a lakótelepünk közeli kis plébánia templomban jött az idős nénik, hogy járnak este misére. Kérdeztem, hogy apa, hogy miért járnak ők este misére? És apukám azt mondta, hogy teljes tisztelettel, hogy hát kisfiam, tudod, nekik az olyan, mint nekünk a diszkó. Hogy valahova elmennek, és akkor jól érzik magukat. Tehát, hogy mindig tisztelettel voltunk, de hát ez nem volt az életünknek része. És mégis történt egy olyan érdekesség, hogy én 1990-ben lettem elsős általános iskolában, ahol az a furcsa szituáció állt elő, hogy édesanyám volt az iskola igazgató. Ami mondom, hogy az első évfolyamok során mindig egy ilyen menedék, hogy lehet menni anyához, aztán a következő felsőbb évfolyamokon már egy kicsit egy ilyen ciki számba megy, hogy jaj, csak anya ne jöjjön szembe, csak ő ne tanítson. Anyukám ezt persze tökéletesen vette az adást mindig, tehát hogy ő, amikor már érezte, hogy nagyobb vagyok, és nekem már nem olyan, hogy ő ott van, akkor sose szaladgált oda hozzám, mindig mond, teljesen megérti, hogy nekem az a picit iskolás távolságra szükség van, tehát ebből soha nem volt probléma. De az történt, hogy mikor elsős lettem, illetve másodikos, akkor édesanyám beiratott hittanra. Ugye egy teljesen normál önkormányzati iskoláról van szó, és anyukám azt mondta, hogy hát, hogy kisfiam, hát járjál el, hát ilyen heti egy ilyen délután 45 perc, ilyen hittan, hát rendszerváltás után, ez most ilyen óriási dolog. és hát addig se vagy láb alatt egyrészt, másrészt pedig, amit, és ezt később tudtuk anyukámmal megbeszélni, hogy amit ő nem kapott meg gyerekkorában, azt szeretné nekem, a gyerekének megadni. Pontosan ezt beszéltük, hogy nem tudta, mekkora fába vágja a fejszéjét ezzel, hogy engem hitlan iratott be. Nem iratott, hát szépeket mondott a néni, címszóval. Be is ültem a hittanra, és másodikos koromtól negyedikes koromig oda jártam, és hát kicsit nekem olyan volt, mint egy tantárgy sok közül. Tehát én ilyen nagyon okos, nagyon eminens, kitűnő tanuló voltam, és hát mindenből teljesítettem hát valamelyest jól, és hát hittamból is. Nem volt ez olyan, nem érintett meg annyira mélységesen, bár szerettem ezt a hittanos világot. Hitoktató nénémnek azóta is nagyon rengeteget köszönök, mert ő vetette, azt hiszem, ezeket az első magokat bennem. Őt mindig meg szoktam látogatni egyébként, hogyha otthon vagyok. Ez egy ilyen, mint iskolás hittan, ugye ennek első áldozással van vége, úgymond, illetve hát bérmálással kéne vége legyen, de én első áldozással hát véget szakítottam negyedikes koromra ennek a dolognak. 1994 május 1-én lettem első áldozó, és hát ugye első áldozáshoz előtte meg kellene keresztelkedni, tehát egy nappal előtte április 30-án 10 évesen megkereszteltek, és mindig kérdezik, hogy én felnőtt megkeresztelkedő vagyok-e? Hát nem tudom, mert nem is voltam felnőtt, de nem is pici gyerek, 10 évesen. Nem sokra emlékszem ebből a megkeresztelkedésből, sem az első áldozásból. Szép élmény volt, de nem sok minden maradt meg belőle. És aztán utána, az első áldozás után nagyobb fejjel úgy döntöttem, hogy hát ez nekem úgy nem. Tehát a vallásos világ, ez úgy nem vonz. És így is maradtam, és hát otthon ebből természetesen nem volt semmi baj, hát kisfiam, mert nyugodtan úgy csináld, ahogy gondolod. És a felső tagozatban, de egészen 8-ig én nem is volt templomba járás, nem gondolkodtam hívő módon, ez egy teljesen ilyen négy ilyen kimaradt esztendő volt. Míg nem elközelgett a középiskola, ami ugyanabban a városban volt, tehát Ózdon, nem kerültem el sehova, mégis a középiskola kezdete egy nagy ilyen belső krízishez kötődik nekem, amit mai pszichológiai ismereteimmel nézve egy teljesen szokványos ilyen beilleszkedési krízis, amit valahol mindenki átél, valaki jobban, valaki kevésbé, valaki nagyon látszik, valaki jobban el tudja rejteni. Én az a típus voltam, aki nagyon látszott. És aki ezt nagyon megszenvedtem, hogy új közösség, új emberek, és valahogy nem éreztem magam az egésznek a részeként. Mindez egyébként mindössze másfél hónapig tartott, tehát természetesen nem volt egy ilyen borzasztó hosszú dolog, de az a másfél hónap elég volt ahhoz, hogy ilyen kvázi depresszió közeli állapotba kerüljek, nagyon egyedül érezzem magam, ugye drága szüleim mindent próbáltak megtenni, de mindjárt éreztük, hogy itt már van egy határ, tehát hogy itt nem tudunk többet tenni, és én se tudtam többet kezdeni magammal, de egyedül éreztem magam, rosszul éreztem magam, nem akartam iskolába menni, tehát egy ilyenfajta krízis helyzetbe kerültem, amikor úgy megpróbáltam ennek kapcsán visszakerülni ezekhez a régi hittanos élményekhez, mert mondom, ha már semmi nem segít, ha már nincs semmi vigasz, hát mondom, esetleg mit tudom én valamit ott, és akkor elővettem egy régi imakönyv, meg ez az, hogy na hát ha ez, meg hát imádság, hogy hát elmondok egy valami ima szöveget, hát ha segít. Amikor ez a krízis véget ért, és ez a krízis elmúlt, teljesen rendbe lett minden, nagyon-nagyon megszerettem az osztályomat, és azóta is, szóval nekik is nagyon sokat köszönhetek. Viszont azt tapasztaltam, hogy a krízis elmúlt, de a krízis elment, de az Isten, akihez imádkoztam, az nem ment el a krízissel együtt. Valahogy azt tapasztaltam, hogy itt, hogy amikor én imádkoztam, ott valami csillag a sötétségben, valami derengett. És amikor már jól voltam, akkor is ez a tudat, hogy engem valaki meghallgatott, hogy rajtam valaki segített, hogy valaki velem volt abban az elhagyatottságban, az megmaradt utána is. És itt kezdett ez az Isten kapcsolat valahogy így bontakozni. Egyébként a négy fal között, mert nem jártam templomba még, nem volt semmi, nem jártam hívő közösségbe sehova. Ez a négy fal között bontakozgatott, és az volt az ilyen gondolatom, hogy hát erre az Istenre nekem nem csak akkor van szükségem, ha rosszul vagyok, hanem akkor is, ha jól. És valahogy mai szememmel visszanézve, hát óriási ajándéknak és kegyelemnek tartom ezt, hogy Isten jelenléte, és főleg az, hogy ez a valaki, aki az imádkoztam, engem szeret. És mai napig borzasztóan csodálkozok rajta, hogy hogy lehetett ez nekem ott annyira puff így egyértelmű. Tehát egy kétség se volt, hogy ez a valaki engem szeret. És ott kezdett el így csírájában így bontakozgatni ez az Isten kapcsolat. Nagyon-nagyon nagy segítségem volt az internet például. Ez már 2099 vége, 2000 eleje volt, amiről most beszélünk. Akkor kötötték be hozzánk az internetet, ugye még az őskoriak emlékeznek rá, a Jura korszakból az 56K-s modem és az egyetlen vonal, és ugye nem lehetett telefonálni, mikor a gyerek internetezett, és ne internetezzél már, ugye ez emlékszünk talán még erre a korszakra, de minden esetre is perceket vártunk egy honlap betöltéséig, hát ilyen is volt. De ez volt az egyetlen hírforrásom, egyetlen ilyen ismeretforrásom a hittel kapcsolatban. A régi könyveimet persze nézegettem, de mondom, új információkra szükségem van, és az interneten rengeteget olvastam a hitről. Aztán Egerbe jártam sokat, ott volt legközelebb ilyen hívő könyvesbolt. Ott vásároltam könyveket, hogy arapítsam a tudást ezzel kapcsolatban, és így ezen keresztül az Isten kapcsolat bontakozott. Azt hiszem, ami a legmeghatározóbb pont volt, az szintén egy könyvhöz, illetve egy szenthez kötődik. Ez Szent Faustina nővérnek a naplója volt ez a könyv, ami egy egri kiadás, ugye Katona István egri segédpüspök atya karolta föl ugye ezt a irgalmasság ügyét Magyarországon, ő a szentelő püspök atyám, ő szentelt engem pappáz, és említem őt külön nagy szeretettel, és bátyám akkor éppen Egerbe dolgozott, és nekem ezt így megvette. Ezen napló alapján még inkább megérintett az, hogy ez a Faustina nővér úgy beszél Jézussal, mint egy benne élő, valóságos személlyel. Tehát nem egy olyan valakivel, aki távol van, akivel csak néha találkozik, akihez imádkozik, aki a felhő mögött ül, vagy valahol, nem. Úgy vannak ezek egymással, Jézus meg Faustina nővér, mint a legjobb házas pár, mondjuk így. És ez engem borzasztóan megérintett, hogy ilyen kapcsolat van egyáltalán. És ez így bontakozott ki. És ez majdnem egy év is beletelt, még templomba először elmentem. Tehát ez már annak a 2000 augusztusa volt, Urunk színeváltozásának az ünnepe, emlékszem, amikor nagymamámmal először elmentünk, mert nagymamám ilyen 30-as, 40-es években ő ilyen hívő nevelést kapott, de aztán az ő életében is volt egy kimaradt időszak, de aztán még a hittanos korszakom alatt is járt velem templomba, most meg akkor azt mondtuk, hogy akkor menjünk el együtt újra templomba, és így mamám támogatott ebben, nagy szeretettel. És valahogy oda a templomba betérve, igen, ott volt az, hogy na, ez nekem valahol, igen, egy családias közeg, én ide tartozom, valahol itthon vagyok. Ez így bontakozott, tovább megismerkedtem a plébános atyával, aki hívott aztán minisztrálni, abba is beletelt pár hónap, még elszántam magam, hogy elkezdjek minisztrálni. Elkezdtem minisztrálni, ez a kapcsolat Istennel, kapcsolat így az egyházzal, ez onnantól kezdve elkezdett bontakozni. A papi szerzetesi hivatás gondolata, azt mondom, a szinte a megtéréssel egy időben történt. És ezt most nem úgy mondom, mint követendő példát, vagy nem úgy mondom, mint egy olyan dolgot, ami most én hű, mekkora ember vagyok, nem. Ez egyszerűen mai napig is rátekintve, én csak azt tudom mondani, egy óriási kegyelem, amit nem csak magam miatt kaptam, hanem mások miatt. Én sok emberrel foglalkozok lelkivezetőként mind a mai napig, akikkel megkülönböztetünk hivatást, hogy hova menjek az életben. Nekem ilyenre nem volt soha szükségem. Nem azért, mert mondom, mert jobb lennék, mint más, hanem mert ez ilyen puff, ilyen egyértelműséggel becsapott az életembe, hogy papság, szerzetesség, és azt mondtam, hogy oké, abszolút megtalálom magam benne, abszolút rezonál a hullámhoz bennem, és a képességeim is úgy tűnik abba az irányba mutatnak. Szüleim mind a ketten tanárok egyébként, és ugye a család összes tagjával úgy vagyunk, hogy tehát nem kell minket félteni abból, hogy abból szempontból, hogy a szóból kifogynánk. Azt szoktuk mondani, hogy a témából kifogyunk, de a szóból sose. És hát mindjárt én meg vagyunk áldva elég nagy beszélőkével, de hát ezt próbáljuk helyesen használni, és kedves hallgatók hallják, engem se kell félteni ezzel kapcsolatban. És ez is oda mutatott, hogy na, nekem jó lesz ez a papság. És a szerzetesség, hogy miért, szintén egy ilyen titokzatosság van emögött, hogy nem tudom megmondani pontosan, hogy miért. Éreztem egy vonzást, hogy belül ott valami rezonál. Ez olyan, mint valahol a párkapcsolatnak az elkezdése, hogy miért az a másik. Az én, mert szép a szeme, szép a füle, szép a haja. Igen, az is, de van valami plusz, amit az ember nem tud kimondani. ezzel is így voltam valamilyen módon. Nem tudom, miért ez az életforma, de éreztem, hogy ez az enyém. És a kármelitáknak a választása, hogy miért pont a kármelitákhoz jöttem, az pedig szintén egy másik nagy szenthez kötődik, ez pedig keresztes Szent János. Ugye Avilai Szent Terézzel ő a rendünknek az alapítója, társalapítója, mondjuk így, mert a valódi alapító az Avilai Teréz, és János atya, mint társalapító szerepel mellette. Neki vannak írásai, versei főleg, amiket én annak idején megkaptam, és semmit nem értettem belőle. Tehát egy mukkot se. Annyira ilyen nekem elszállt, exaltált, misztikus írásnak tűnt, amiről már tudom ma már, hogy nem az, de akkor 15-16 évesen, hát nem nagyon értettem, de mégis azok a szimbólumok, jelek, amiket János atya leírt, abszolút megint csak rezonált bennem. Hogy mondom, ez a szent, nekem ez közös hullámhoz, megint csak. És akkor úgy derült ki, hogy ja, ő kármelita volt, és akkor nézzük meg, hogy vannak-e kármeliták Magyarországon, mint olyan. Itt is az internet jött a segítségemre, mert másképp nem mertem volna elindulni. Írtam egy e-mailt az akkori tartományfőnök atyának, aki hát meghívott, és akkor mondta, hogy nézzek szét náluk, és ahogy ide Budapestre a angyalföldi Huba utcai templomba följöttem 2002-ben első alkalommal, belépve ide a templomba, ennek a templomnak a valahogy a hangulata, a milliője, és a rendházunk, és főleg a rendházban lévő kápolnának a milliője, valahogy újra ezt az érzést sugallta, hogy ez az enyém, hogy megérkeztem. Nem azért, mert jobbak vagyunk, mint mások, nem azért, mert szebb a templomunk, mint máshol, nem azért, mert különlegesebbek vagyunk, mert ez nem igaz, hanem mert ez az enyém, mert ez az én családom, és ez az a helyem, ahova tartozom. Úgyhogy így alakult ez, és egyébként tehát a rendbe való belépés után még sok minden történt, de hogy csak a családomra még egy picit visszautaljak, hogy ugye azt említettem, hogy nagy szeretettel teljes családom van, de a hit útján még hát próbálnak járni egyesek, vagy legalábbis próbálnak nyitni. Édesanyám viszont, akit említettem, ő viszont 2 éve már megtért. Tehát édesanyám 2 éve, ő tényleg, amikor én elindultam annak idején a templom felé, már ő is járt, de a saját elmondása szerint nem azzal a személyes döntéssel, nem azzal a személyes megértéssel, hogy mit jelent az, hogy Istennel kapcsolatban élünk. És ez 2 éve történt, puff, meg így nála ez a megtérés dolog. Gyönyörű szép volt, mert az új misém napján édesanyám azon a napon volt első áldozó az én kezeimből. Szóval azért ez nagyon szép esemény volt, és ő már ezen az úton jár, a többiek pedig, hát a maguk ritmusába, de nyitogatnak, nyitnak ezen dolog felé, és mindenki nagyon nagy tisztelettel van, tehát tényleg az egész családom óriási tisztelettel van ezen világ iránt, még hogyha nekik sok minden idegen is, kevésbé értenek dolgokat, de az úton levésnek ez a misztériuma.
Mit szóltak ehhez, hogy te így döntöttél? Hogy mi volt ennek a... Gondolom, amit mondtál, hogy tisztelet az megvolt, de hogy nem, senki nem kérdezte, hogy elindultál ezen az úton, és rögtön szerzetes leszel. Szóval, hogy így, ezt nem tudom, egy anyának, sokszor a hívő anyák is küszködnek ezzel a választ, a fia ezt választja, ezt az utat választja, és ennesül szerzetes lesz.
Ezen mind a mai napig csodálkozunk anyukámmal, apukámmal is, hogy akkor még ők, amikor nekem ugye ez indult, tehát ugye nem voltak hívők, ugye nem ismerték ezt a világot, és mégis abszolút, totális elfogadással álltak az én döntésemhez. Tehát kezdettől fogva azt mondták, hogy kisfiam, mi akkor vagyunk boldogok, ha te is. És ha neked ez boldoggá tesz, akkor csináld. Tehát kezdettől fogva ez volt. És tényleg, amikor halljuk, hogy vallásos szülőknek milyen nehéz elengedni a gyereket, vagy szinte föllázadnak az Istenen, hogy elveszed a gyerekemet, és ez milyen nehézségeket okoz nekik, hogy nálunk, ahol a vallás nem volt, de szeretet volt, meg van, ott viszont ez sokkal könnyebben ment. És persze nem fájdalom nélkül. Tehát az, hogy az ő lelkükben, nem azt mondom, hogy nem volt fájdalom vagy csalódottság, hogy nekem esetleg más gondoltak el, de soha nem álltak ennek az útjába, és mindig teljes kétvállal támogatták ezt a döntést. És ami persze volt benne a döntésnek a támogatása mellett, a féltésnek a jelenség, azért persze, hogy ott volt. Főleg miért? Mert hogy főleg azt mondtad nekem, hogy kisfiam, ismered ezt a világot, ahova mész? A szerzetesség, hát nem ismered. És igazuk volt. Mert ugye Borsod megyében, ott nálunk, ugye Ózd környékén, tehát nincsenek szerzetes közösségek. Én életemben nem láttam, csak az Apácasó című filmben láttam szerzeteseket, ugye mondjuk így annak idején, az egyik kedvenc filmem volt, amiben egyébként Kármelita nővérek szerepelnek, csak úgy hozzáteszem, valamilyen oknál fogva. És nem láttam ilyeneket. És igazuk volt abban, hogy hát ez a világ, ez neked ismeretlen. Nem tudom, de mégis e felé vonz valami. És hát nagyon izgultak, amikor én nyilván elkezdtem ezt az életformát, de amikor látták, hogy jövök haza, és elégedetten jövök haza. Úgy jövök haza hozzájuk, hogy megtalálom, amit keresek, megtaláltam a számításomat, akkor elkezdtek megnyugodni, hogy jó, ez így rendben van. Tehát teljes támogatással és szeretettel is, és tényleg mind a mai napig, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon büszkék rám mind a ketten, és tényleg ott eljönnek a misére is, meg minden családom több tagja, tehát akik a hit útján mondjuk én még ismerkednek, ők is eljönnek, és meghallgatják, tehát mindenki tényleg nagyon nagy tisztelettel, szeretettel van ez iránt.
Úgy tudom, hogy hoztál egy igét a Bibliából.
Így van. Ez az ige, hogy az életemhez abban köthető, hogy szerzetesként nálunk Magyarországon, a kármelitáknál még van egy ilyen hagyomány, hogy a szerzetes életünk elején új nevet választunk, illetve kapunk. Az úgynevezett noviciátus, tehát ez az első ilyen lelki kiképző év kezdődik a beöltözésnek a szertartásával, amikor megkapjuk a rendi ruhát, és megkapjuk ezt a bizonyos új nevet. Ma már mi magunk választjuk ezt a nevet. Tehát tényleg ki lehet gondolni, át lehet imádkozni, hogy mi legyen ez a név. És a szerzetesi nevem pedig ez a Renátó, ami kötődik egy igéhez, mégpedig, hogy a János evangéliuma 3. fejezetének a 3. versében szól így Jézus: bizony-bizony mondom neked, ha valaki felülről nem születik, nem láthatja meg Isten országát. Ez a felülről való születés, ez ugye annyit jelent, hogy újjá születés, tehát még egyszer való megszületés. És a Renátó névnek ugye a latin eredetije, a Renatus, pontosan ezt jelenti, ugye re, jelenti, hogy újra, a natus pedig a született, tehát ez a név azt jelenti, hogy újjá született. És pontosan ezért is választottam ezt a nevet, mert én magam is egy újjászületett embernek érzem magam, mióta Krisztussal találkoztam, mióta az ő szeretetével élek együtt, azóta ez egy új élet, egy újjászületés. Hát ez a saját életemre is egy nagyon fontos dolog. Másrészt pedig már akkor, amikor választottam ezt a nevet, egy picit az a küldetés tudat valamelyest ott volt már, hogy szeretnék sokakat abba segíteni, hogy újjászülessenek Krisztusban. Tehát, hogy az ő életüket meg tudják újítani, hogy felfedezzék a vallásosságon túl a Krisztussal való személyes szeretet kapcsolatnak a boldogságát. Ez egy újjászületés.
Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy itt lett.
Béri László Renátó karmelita szerzetessel Vámosi Eszter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Hangja.
A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
16 óra 25 perc. Jó hírek. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.